pincéján fogható.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Surányi Témeával, jogásszal, életvédővel, Keresztes Szilvia beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Surányi Témea jogászt, aki nem utolsó sorban az életvédelemmel is foglalkozik, és az anyaságról is fogunk beszélgetni, tehát sokféle témát fogunk érinteni. Itt a műsor elején már összetegeződtünk, úgyhogy köszöntelek a műsorban. És elsőként talán arról a bibliai idézetről kérdeznélek, amit választottál, ami a legközelebb áll a szívedhez.
János evangéliumának első fejezetében olvasható az a mondat, hogy íme az Isten báránya. Ez egy gimnáziumi élmény fűződik. Az volt a feladatunk, hogy a saját nevünket különböző szó összetételekben megtaláljuk, és én ahol megtaláltam, a Szentmisének az a része, amikor az oltári szentséget felmutatja a pap, előtte egy olyan mondat van, hogy adj nekünk békét, íme az Isten báránya. És én ezt a tímea név keresésekor így találtam, és nagyon meghatott, hogy egy ilyen szép helyen szerepel a nevem. Egy küldetést is jelentett számomra, tehát egy megerősítést mindenképpen. Az életutam úgy alakult, hogy a nagyon biztonságos, hívő családi közeg és a Ferences gimnáziumnak a szeretett közössége után fölvettek rögtön a jogi egyetemre, és ekkor az édesanyám nagyon, tehát egy betegséget diagnosztizáltak nála, és ez az egyetem végéig tartott, azután ő meg is halt. És ezáltal ezek az évek küzdelmesek voltak, mert egy ilyen talajvesztett helyzetbe éreztem magam. Sokrétű támadások jöttek, aminél még nem éreztem magam elég erősnek. Az államvizsgáimat pedig teljes képtelenségnek tűnt letenni. Próbálkoztam megerősíteni magam sporttal, próbálkoztam sikeres technikákat ígérő tanfolyam elvégzésével, egyik sem járt sikerrel. Ekkor pont így évvégén az Eperes Károlynak a tanúságtételét hallottam, ami azt az ötletet eredményezte, hogy napi szentmisére járó leszek, megpróbálok naponta szent áldozáshoz járulni. És a szent áldozásnak a csodája, az oltári szentségnek az ereje, hogy ez egy ekkora erőforrás, ez pont ebben a mély helyzetben nyilvánult meg számomra, és ebből lett egy belső megtapasztalás, hogy ami emberileg lehetetlen helyzet volt, mert úgy teljesíteni bármilyen területen, hogy mellette még, tehát így az édesanyám elvesztése, a halál megtapasztalása, ez 23 évesen főleg nehéz volt, és amikor tanulnom kellett, akkor az édesanyámra gondoltam, hogy amíg még lehet, addig vele kéne lenni. Amikor meg vele voltam, akkor, hogy nekem most más feladatom lenne, tehát ez ebből egy olyan gyönyörű kivezetés lett, hogy minden a helyére került, nagyon jól sikerültek utána az összes vizsgám, csodálatos munkahelyem lett, a legfelsőbb bíróságra kerültem fogalmazóként, ahol remek emberekkel találkoztam, és az édesanyám meg tudta élni ezt a számára megnyugtató fordulatot. Ezután folyamatosan, tehát ez a szent áldozás, ez a hatalmas nagy erőforrás, ez hát egy jó értelembe vett függőséget jelent, mert aki ennek az ízére, ennek az erejére ráérez, tehát onnantól kezdve már semmi nem veheti el. Tehát erről kimondana le, hogyha ez egy ekkora erőt adó forrás. Azt gondolom egyébként, hogy bár gyerekként minisztráltam, és nagyon sokat köszönhetek a Vigasi Mihály atyának, aztán később is a Mennyhért atya volt az osztályfőnökünk, ők mind-mind nagyon hiteles, és nagyon tehát tökéletes értékrendjük van, és nagyon át is adták ezt nekünk. Kérdés, hogy erre mennyire voltunk fogékonyak még, meg gyerekként ebből mit ért meg az ember. De nem tudom, hogy ez kiderül-e pusztán a szentmiséből, vagy a hittanórákból, vagy abból, amit kommunikálnak felénk. Nem biztos, hogy ez kiderül, mert egy Pió atya szentmiséjén, tehát van, amikor ez erre rávezetik az embert, és nyilván ehhez kell az is, hogy az Istennek a kegyelme ott legyen, de nagyon örülök annak, hogy itt lesz most 2020-ban az eukarisztikus világkongresszus, és annak is örülök, hogy a Fábri Kornél atya a folyamatos szentségimádást hangsúlyozza, mert ennél nagyobb ajándék az emberiség számára nincs, ez egy csoda. A szentmisék egyedül akkor akadt meg ez a folyamat, hogy napi szentáldozó legyek, amikor a gyermekénket vártuk, és hát a várakozásnál is voltak nehézségek, és amikor meg egymás után születtek a gyerekek, akkor hát nehéz volt úgy összeegyeztetni, és felolvasok most a Placid atyának a könyvéből egy mondatot. Ő azt írja az édesanyjáról, hogy miután a testvérem elég nagy lett, hogy az édesanyám templomba mehetett volna, megszülettem, így édesanyám leszokott a templomba járásról. Hát én nem szoktam le a templomba járásról, de a vasárnapi szentmisékre korlátozódott az, amikor el tudtunk menni, és a Schönstadt családmozgalomba is bekapcsolódtunk, és ott volt egy nagyon szép mondat, mert ez bennem egy összeütközés volt, hogy hát nekem ez az erőforrásom, a legnagyobb ajándék, és hogy a gyerekeim számára is ezt szeretném átadni, hogy hát ennél fontosabb nincs is. Viszont az előadásokon elhangzott egy olyan mondat, hogy amikor a szentmisén vagy, és a gyermeket szemében nézel, akkor ott is az Isten van. És meg kellett, hogy barátkozzak azzal a gondolattal, hogy én most olyan lelki élményben nem részesülhetek ezekben az években, mint korábban, mert tehát egy ilyen zsizsgő gyerek, meg hát most a gyerek is, akkor mit lát abból? Az anyja mindig máshova néz, csöndbe legyél. Tehát ez számára akár még visszavetheti ezt az élményt. És ilyen módon ez alakul, és azért is nagyon örülök annak, hogy a folyamatos szentségimádásokat tűzik ki most lehetőségként és célként 2020-ig, mert ha vannak ilyen templomok, ahova be lehet térni, és az oltári szentségben az Istennel úgymond beszélgetni, ezek az időszakok, amikor bármi miatt az ember nincs olyan helyzetben, hogy intenzíven részt vegyen a szentmisén, pótolhatja ezt a kapcsolatot, ezt az erőforrást ilyen módon.
Miért döntöttetek 3 gyerek mellett a férjeddel?
A mi házasságunk speciálisan indult, mert az édesanyám korai halála miatt a húgom, aki akkor 11-12 éves volt, mi családba fogadtuk, ilyen módon őt neveltük, és nekünk, gyermekünk nem is fogant elég sokáig, és azt gondoltam, hogy a Jóistennek akkor más terve van. És jelentkeztem Strasbourgba, be is hívtak, amikor kiderült, hogy mégis megfogant egy gyermek. Ez egyértelmű volt, hogy akkor a felvételére nem mentem el, és készültünk a gyermekvárásra, és nagyon-nagyon nagy örömként éltem meg. Amikor már az ember lemond arról, hogy hát akkor ez így nem, és egy újratervezés, hogy hát de. És nagyon-nagyon sok szép élmény lett. És a meglepetés az volt, hogy utána, amikor örültünk, hogy van egy gyermekünk, hát ez egy csoda, akkor szinte másfél év se telt el, és már megszületett a kis testvér, Domonkos. Az ő várásával egy olyan plusz, tehát vannak még olyan élmények, hogy a Kolos megszületés után tüdőemboliám lett, tehát ilyen élethalál között, és ezt itt vagyok. Egyébként a szentségekben is hatalmas erő rejlik. Az ő keresztmamáját, akit választottunk, az ő édesanyja tüdőgyógyász, és én ennek a szentségi kapcsolatnak köszönöm azt, hogy ezen keresztül a Jóisten támogatásával ilyen módon folytatódik még ez a földi pályafutás. Tehát megszületett Domonkos, Domonkosnál pedig megállapították, hogy valószínűleg dankóros lesz, így a vérvételekből, és minden egyes vizsgálaton ott szerepelt, hogy saját döntése alapján a terhességet beteg gyermek esetén is kiviseli. Ezzel nehéz volt találkozni. Egy barátnőmmel az irgalmasság, Isten irgalmasság rózsafüzér 9-et imádkoztuk el, és hát akkor ugye a második születéskor nem lehetett tudni, hogy fölébredek, és hogy mire ébredek föl, de arra ébredtem föl, hogy azt mondta az anesteziológus, hogy gratulálunk, anyuka, önnek egészséges kisfia született. És mivel, hogy tehát ilyen vérhigítási tehát ilyen defektusom van, ezért nem is nagyon javasolták, hogy gyermeket vállaljak még, de a szívemben még ott volt a vágy, és harmadik gyermekünk is megfogant, Orgona Mária. Hát egy ilyen kis szőke göndörhajú kékszínű angyal. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy mindegyik gyermekem valahogy így találkoztam az ő képükkel, mielőtt megszülettek volna, vagy álomban, vagy egy imában.
Tényleg?
Igen. Hollai Zsuzsa vezette például a harmadik gyerekünk előtt. Volt egy olyan ilyen Szent Ignáci imádság, amiben az a rész volt, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, és hát egy ilyen szemlélődő imádságban a názáreti, vagyis hogy a betlehemi barlangot szemléltem, és akkor egyáltalán nem gondoltam, hogy még egy gyermekünk lesz. És akkor egy szőke göndörhajú kékszemű, tehát egy kis Jézus kép jött elém, kitárt karokkal. Uh-huh. És olyan furcsa is volt, hogy ez most mit jelent, hogy kitárt karok, hogy akkor még gyerekünk fog születni. És az pedig, hát, tehát mindketten a férjemmel sötét szeműek vagyunk, és inkább sötét a hajunk is. És ez, hogy utána megszületett az Orgona szőke göndörhajjal, tehát ez olyan egyébként is csodálatos, de tényleg volt egy ilyen misztikus ráerősítés erre a csodára. A szűzanyatisztelet nagyon erősen él a családunkba, és a gondviselését és az anyai pártfogását azt érezzük. Föl is ajánlottuk a családunkat a szűzanyának, de hát ez a felajánlás és ez a jelenlét, ez folyamatos. A Szeretett Láng mozgalomba is bekapcsolódtunk. Egy Mécs lelki gyakorlaton ismerkedtünk meg Mészáros Domonkos atya által. A Szeretett Lánggal a fesztiválokon részt veszünk, és bekapcsolódtunk ebbe a nagyon szép, és mivel a szűzanyának a szeretetét megtapasztaltuk, és ennek az erejét, imádkozunk azért, hogy ezt minél többen meg tudják tapasztalni.
A saját életedben megérted többször az anyaság örömét. Mi az, ami téged arra vezet, hogy ezt másokkal is megismertesd, és az anyaság örömét másoknak is megmutathass? Gondolok itt erre a szentendrei közösségre, amiben részt veszel. Hogyan működik ez a te életedben?
Nagyon sok szeretetet kaptam az édesanyámtól is, és a nagymamámtól is, a Bérma anyámtól is, és tényleg ezekből a szentségi kapcsolatokból is. A férjem is nagyon-nagyon jó apa és jó férj, és mivel plusz öröm volt, hogy sok várakozás után gyermekáldásban részesültünk, és a Szentendrei gimnáziumi osztályközösségünk, az imacsoportok nagyon sok szeretetet tapasztaltam meg a gyermekvárás kapcsán is, és ahhoz képest, hogy nem sok minden beszél az anyasságról, én ezt úgy tapasztaltam meg, hogy a húgom 12 évvel fiatalabb volt, a kisebbik húgom fiatalabb nálam, és 12 évesként sok mindent láttam, hogy kell egy kisbabával bánni, tehát félelem nem volt bennem. ezt a nagy örömet valahogy sehol nem tanítják. Tehát nem is nagyon találkozik az ember az anyassággal, mert én is a jogi egyetemet végeztem, és tehát minden abba az irányba ösztönzi a lányokat, a nőket, hogy valami nagyon fontosat, valami nagyon nagyot, valami nagyon kiteljesítőt találjanak az életükbe, de ebben nem szerepel az anyaság. Hogyha megnézzük így egy kicsit is ezeket a felületeket, nem, erről nem szól, jobb esetben nem szól, és rosszabb esetben pedig egy ilyen szánalommal vegyes, lenéző attitűd van a családanyákkal szemben. A másik pedig, ami, tehát ez a nagy felfedezés, hogy ez egy jó dolog, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, a másik impulzus pedig egy szomorúbb esemény volt, a barátnőm a negyedik gyermekét várta, és gondolkodtak azon részint egészségügyi okokból is, hogy vállalhatják ezt a babát, és végül is a döntés az lehet, hogy egy kicsit elmarkodottan is, de az volt, hogy nem. És a nőgyógyász sietette is ezt az elhamarkodott döntést, mondta, hogy ezt most kell, és akkor még korán, és annak ellenére, hogy imádkoztunk ezért a krízis helyzetért, de ez a kisbaba nem születhetett meg, és akkor a hittudományi főiskolára jártam, és ez befolyásolta a témaválasztásomat a szakdolgozatom kapcsán, és azt is érzékeltem, hogy az abortuszról beszélni nem is nagyon szabad, tehát nem veszik jó néven, és úgy egy kicsit mindenki a szőnyeg alá söpri ezt a problémát. Viszont arra jutottam, hogy a picike kis fejlődő magzatnak, amit én is végigkövettem, hogy először akkora, mint egy kis szőlőszem, aztán akkora, mint egy kis eper, aztán, és hogy már dobog a szíve az ötödik hét után, és ezt sem nagyon látjuk. És erre gondoltunk ezekkel az édesanyákkal együtt, hogy hát mutassuk már ezt meg. És az egészségházban partnerként támogatólag működtek ebben együtt, amellett, hogy a szűzanyának a vezetését látom ebben a kérdésben is, amiben igyekszünk belesimulni, de ebből aztán egy kiállítás kerekedett, és van erre igény. És most ez az édesanyák közössége, ez egy befogadó fórum, mert az édesanyák, hát hallottam egy ilyen mondást, hogy a világ békéje az édesanyák szívében dől el. Nagy erőket mozdít meg. Tehát ezen a kiállításon, ezek mellett, a képek mellett Szentendrén élünk, és ott Szentendre a festők városa. A legnagyobb festők rögtön támogatólag adtak képeket. Érdekes módon anyasággal kapcsolatos képe mindegyiküknek volt. A tervünk az az, hogy több intézményben is láthatóak legyenek ezek a képek. Az iskoláknak a biológia termében. Ez egy képsorozat, ezt úgy kell elképzelni, hogy a magzat életfejlődését bemutató képsorozatról van szó. Mindegyik kép mellett ott van, hogy 5 hetesen már elkezdett dobogni a szívem. És az oldalában van egy körülbelül 50 cm-es centiméter szalag, ahol mindig sárgára van színezve az aktuális mérete a kis magzatnak. Ezt ismeretterjesztő jelleggel gondoltuk, hogy találkozhassanak ezzel az emberek, de a távlati céljaink között az is szerepel, hogy a biológia könyvekbe ezeket a képeket milyen jó lenne bevenni, hogy mondjuk nem csak az ebi halakat, meg azoknak a fejlődését lehetne megtanulni, vagy megszemlélni, hanem azt, hogy a mi életünk hogy kezdődött.
Ezek mind festmények egyébként? Tehát ezek mind művészektől kapott műalkotásoknak minősülő?
Amikor vártuk a gyermekeinket, akkor Lennart Nilsson, ez egy svéd fotográfus, egyébként idén januárban halt meg, úgyhogy lehet az ő lelki üdvéért is imát mondani, mert az ultrahang az egy viszonylag új dolog. Tehát az 1900-as évek talán közepe tájékán kezdődött, és ezzel egy új fejezet nyílt meg a magzati életről való tudásunkban. Nathanson professzor is, aki nagyon sok abortuszt végzett, egyszer ő a Néma Sikoly című filmet is biztos sokan ismerik. Számára pont egy ultrahang felvétel volt az, ami sorsfordító volt, tehát ez volt az ő pálfordulása, mert valamilyen oknál fogva ultrahangot készített, az alatt, mi alatt abortáltak egy magzatot. És ő akkor szembesült azzal, hogy ez nem csak egy szövetcsomó, hanem érzése is vannak ennek a kisbabának. És akkor ő egy lelkes életvédő lett. Nagy a tájékozatlanság ebben a kérdésben. Nagy a tájékozatlanság abban a kérdésben, hogy létezik egy olyan, hogy post-abortus szindróma. A Mária Földjén című filmet biztos sokan látták, és ott egy gyönyörű, szép modell beszámol arról, hogy az ő életében, amikor elveszítette a kisbabáját, vagy akár az olajanát tanúságtételét is, hogyha meghallgatjuk, azért úgy az anyák lelkében ez nem tűnik el nyomtalanul. És jó ezzel foglalkozni, mert hogyha kitisztulnak ezek az érzések, akkor teljesebb életet lehet élni. És Jézus eljött közénk azért, hogy a mi örömünk teljes legyen, és megmutatja az utat ahhoz, hát az evangélium maga is örömhírt jelent. Azt szeretné, hogyha a különböző megkötözöttségeink, zsákutcáink után, mindegy, hogy mit tettünk, mert még a megkövezés előtt álló asszonynak is azt mondta, hogy hol vannak a vádlóid, senki nem ítél el, és azt mondta, hogy én sem ítéllek el, menj és többet ne vétkezzél. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az istenképünk ebből a rendőr istenképből átalakulna a valós szerető istenképé, és úgy tekintenénk a jó Istenre is, mint egy szerető édesapára, mert azt senki nem utasítja, tehát senki nem mondja azt, hogy a szerető édesapámat azt köszönöm szépen, nem kérem, hogy gondoskodjon rólam, viszont nyilván egy rigid, egy számonkérő autoritást, azt nehezebben. Tehát az egy más viszony. De minket az Isten, a szeretet Istene egy szeretet közösségre hívott meg, és ezt lenne jó, hogyha már a földi életünkben is erre tudnánk felkészülni, és egy kicsit be tudnánk pillantani abba, ami utána majd szem nem látta, emberi elmel nem tudja képzelni, egy örök boldogságot jelent majd.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Surányi Tímeával, jogásszal, életvédővel Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu